Gyertek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint írva található és szólít bennünket Pál apostol Rómabeli gyülekezethez írott levelének 4. részében, a 17. versben eképpen. Isten megeleveníti a holtakat, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglévőket. Akik 2 héttel korábban együtt voltunk, talán még emlékeztek rá, hogy ugyanebbe a családba csöppentünk bele, jól lehet a családnak 2 hölgy tagjával találkoztunk, Máriával és Mártával, és láttuk, hogy milyen csodálatos módon formálódhat és alakulhat valakinek az élete. Miként cserélődhet ki valakinek a szíve, és kaphat új lelket, új életet, új indulatot és új szolgálatot. Most ugyanennek a családnak a férfiú tagjával találkozunk, Lázárral. Nem kell őt bemutatni nektek, mindannyian jól ismeritek az egész történetet. A történet ezzel a címszóval van jelölve a Szentírásban, Lázár feltámasztása. A történet tel is tele van titokkal. Bárki kérdezhetné, hogy ezek a titkok megfejthetők-e egyáltalán. A válaszom az ige válasza. A titkok az úréi, a kijelentett dolgok pedig a mieink és a mi fiainké, mondja valahol az ige. A titkok az úréi. Titok, hogy valaki, aki 4 napja sírban van, hogyan hívható vissza újból a biológiai létbe. Ez titok. Ezt ne akarja senki megfejteni. Erre elég, ha rácsodálkozunk. Isten hatalmának, szuverén kegyelmének és szeretetének a megfoghatatlan titka. Hogy hogyan jön vissza Lázár. A titkok az úréi. A kijelentett dolgok azonban a miéink, és ennek a történetnek csodálatos kijelentett üzenetei vannak, olyan üzenetek, amelyek vallom, hogy mindannyiunkat szólíthatnak még akkor is, hogyha talán az életünkben, kívánom, hogy így legyen, nem látogat bennünket betegség, halálos betegség. Akkor is üzenhet Lázár története, hogyha ma nem nehezedik reánk, vagy szeretteinkre, családtagjainkra ez a rettenetes diagnózis, hogy beteg. Mert a titkok az úréi, a kijelentett dolgok pedig a miéink. Nézzétek, hogy miket jelent ki az ő történetükön keresztül számunkra az Isten igéje, remélve és tudva, hogy ezek a kijelentések bennünket, lelki értelemben egészségesebb emberekké formálhatnak. Nézzétek, nagyon egyszerű, nagyon tiszta igei gondolatok következnek. Az első ilyen nekünk szóló üzenet az, hogy a Szentírás rendszerbe láttatja az embert. Így mondanánk ez divatos kifejezéssel, hogy holisztikusan közelít az emberhez. Nézzétek meg egy mondat. Divatosan ma ezt a pszichológia így fogalmazza, hogy pszichobioszociális megközelítés, holisztikus, rendszerelméleti. Mert hogy volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének, Mártának falujából. Ez a holisztikus, rendszerelméleti megközelítés. Mert hogy az embert, az egyént, a szemét mindig rendszerben kell lássam. A rendszer éve így hangzik, hogy ő most beteg. Aztán az íge megemlíti, hogy Betániában laknak, valamint ott van a környezete, a közvetlen mellette élők, név szerint Máriának és Mártának a családjában járunk. Rendszerben látni az embert. Rendszerben érteni, rendszerben elfogadni, és a rendszerben szeretni őt. A rendszer egyik legfontosabb összetevője az, hogy ő beteg. Lázár esetében nem ír róla a Szentírás, hogy pontosan milyen betegségről van szó. Sok helyen részletezi ezt az ige. Itt nem tudjuk meg, hogy Lázár milyen betegségben szenved. Egy biztos, ez a betegség halállal ér véget. Nem nehéz elképzelni azokat a heteket, hónapokat, amelyek egy halálos betegség utolsó stádiumát jelentik. Mennyi szenvedés, mennyi lemondás, mennyi remény sugár még, de most a leginkább jellemző az, hogy ő beteg. És egyszer úgy tűnik, szembe kell nézzen az elmúlással. Aztán a biopszichoszociális megközelítés jelen esetünkben való fontos eleme, hogy ő Betániában lakik. Betániában. Ennek a városnak a neve ezt jelenti, a szegénység háza, és milyen érdekes, nem tudjuk, hogy igaz volt-e az ott lakókra, vagy csak a név hordoz valahonnan a múltból egy ilyen gondolatot, de igaz, mennyire sokat számít a környezet és annak felénk való viszonyulása? Itt a szegénység háza. Miben voltak ők szegények? A megértésben? A beteghez való odafordulásban? A betegség elfogadásában? Szegények voltak abban a felismerésben, amiben egyébként a kortársak szinte kivétel nélkül mind szegények voltak, mely a betegség, mondták akkor, mindig valamilyen bűn következménye. Milyen szegény gondolat itt, Betániában, hogy ez a Lázár bizonyára azért lett beteg, mert valamilyen konkrét bűne volt. A betegség automatikus következménye annak, hogy ő valamit elrontott. Milyen szegényes gondolkodás, igaz, ha valaki beteg, ezt a kérdést feszegetni, hogy ki tehet róla, ki az oka, ki a felelős azért, hogy ő ide jutott. Aztán a rendszer, nyilvánvaló dolog, ennek a városnak a lakóiból áll. Kik ezek az emberek? Bekopognak ők a beteghez? Megmerik ők szólítani a beteg embert? Vagy azt mondják, hogy távozz tőlem, tisztátalan, megbélyegzett, kiközösített lélek vagy, hiszen Mózes törvénye így rendelkezik. Igaz, mennyi minden múlik azon, hogy a szociális tér, a személyes kapcsolatok, és ez az egész rendszer, amiben most Lázár van, mit jelent neki nap mint nap? Mert ez a bizonyos pszichoszociális megközelítés jelenthet a beteg számára erősítést, bátorítást, gyógyulást, újulást, megtartó baráti szót, de jelenthet közönyt, távolságtartást, vagy akár megbélyegzettséget. Nézzétek, igazából nem is ez a kérdés. Bizonyára ti is, éppen úgy, mint én, mindkettőre láttatok példát, hogy hogyan reagál valaki arra, amikor beteg a lélek, beteg a szív, beteg az arcom, beteg a hangulatom. Találkoztatok olyan emberrel, ott a környezetben, aki odalépett, megszólított, megérintett, bátorított, és láttatok olyat, aki elfordult, aki azt mondta, hogy ha te ilyen vagy, ha neked most ilyened van, akkor köszönöm szépen, de nem foglalkozom veled. Nem tudjuk, hogy Lázár hogy élte meg betegségének napjait. De igaz, döntő kérdés, ez a bizonyos holisztikus, rendszerelméleti látás, hogy én őt, azt az embert, az életét, ahogy ma láttam, ahogy ma beszélgettem, a hangulatát, azt a rendszerbe lássam, és tudjam, hogy otthonról jön, munkából jön, családból jön, párkapcsolatból jön, és lehet, hogy éppen ezért beteg az ő szíve. Nem tudjuk, hogy Lázár hogy élte meg ezeket az éveket. Egyet tudunk, mindkettő megtörténhet. De megtörténhet egy sorsdöntő lépés. Ez ennek az igének és ez ennek a történetnek a második állomása. Nézzétek, a betegség diagnosztizálva van, a betegség adva van. Íme volt egy beteg Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Küldtek azért a testvérek Jézushoz mondván, Uram, íme, akit te szeretsz, beteg. Itt kezdődik a gyógyulás. Senkire nem szeretném ma este ráerőltetni ezt a gondolatot, hogy betegség. Szívből kívánnám nektek, hogy ne kelljen találkozni soha ezzel az állapottal. És érzitek, ha ha az ige betegségről szól, akkor itt elsősorban nem is testi tünetekről van szó. Leginkább a lélek betegségeiről. Amikor a Szentírás betegségről szól, ott nem csak a test, hanem az egész ember beteg. Ismeritek ezeket a kifejezéseket is, hogy pszichoszomatika, pszichoszomatikus betegségek, vagy éppen ennek fordítottja, amikor a test betegszik és hordozza a lélek ennek súlyát, vagy a lélek beteg, és lesz szomatopszichés módon az én testem is tünethordozó. Ismeritek ezt? Micsoda összefüggés a kettő között. Egy kérdés van, hogy mit kezdek ezzel az állapottal. Senkire nem szeretném rákényszeríteni ezt, hogy te most beteg vagy. Az életed valamely pontján biztos, hogy beteg vagy. De titeket látva, emberi életekkel találkozva, mégis megkockáztatom ezt a gondolatot. Az életünk, a lelkünk, a szívünk, a múltunk, a kapcsolataink rendszere, igaz, valahol mégis betegség hordozó. Valahol van olyan pont, ahol de jó lenne már gyógyulnunk, de jó lenne már új, egészséges állapotra jutnom. Önmagammal, a másikkal. Mi a kérdés? Hogy ebből az állapotból most lesz-e imádság? Nézzétek meg! Küldtek azért a testvérek Jézushoz mondván, Uram, éme, akit te szeretsz, beteg. Itt kezdődik a gyógyulás. Ezzel a mondattal, hogy Uram, akit te szeretsz, beteg. A testvérek elküldenek valakit, ez a hírvivő elmegy Jézushoz, lehet, hogy napok telnek el, és visz egyetlen egy hírt, hogy Uram, akit te szeretsz, beteg. Jézus elé viszik ezt az állapotot. Megtehették volna, hogy csak maguk között, egymás között kezdik feldolgozni Lázár állapotát. Megtehették volna, hogy kétségbe esnek. Megtehették volna, hogy itt már nincs reménység alapon, lemondanak bármilyen változásról, vagy a változás lehetőségéről. Megtesznek egy döntő lépést. Uram, akit te szeretsz, beteg. És ez a hír elmegy Jézushoz, ami azt jelenti, hogy az ő ügyük, ennek a kis közösségnek az ügye, ez a betegség most Jézus elé kerül. A testvérek nem kérnek. Nézzétek meg, nem kérnek. Nem kérik azt, hogy Uram, jöjj és gyógyítsd meg Lázárt. Nem kérik azt, hogy jöjj az én hajlékomba. Legkevésbé utasítanak, hogy most mire lenne szüksége Lázárnak. Nem rendezkednek, nem intézkednek, még csak nem is álmodoznak. Megfogalmaznak egy mondatot. Uram, íme, akit te szeretsz, beteg. Eljutottam én már ide. Engedd meg, hogy ezt a nagyon egyszerű kérdést fogalmazzam ma meg. Mert nem tudom, hogy ha a betegségre gondolsz, ki vagy mi jut eszedbe. Emberek, önmagad, kapcsolataid, szerelmed, szüleid, a melletted élők. Adi Endre sorait olvasva eszembe jutott, hogy lehet, hogy annyira igaz ez a gondolat, hogy beteg, hogy már-már az is igaz, amit a költő egy helyen így mond, talán ismeritek. Mennyivel más is lehetne igaz? Egészséges, szeretetteljes, boldog, harmonikus, önfelett, vidám, fiatal család. Mennyivel más lehetne otthon? Mennyivel más lehetne egymás mellett? De most ez a hír kell, hogy Jézushoz menjen, hogy Uram, akit te szeretsz, beteg. A költő ezt mondja, matán a béke ünnepelne, a messiásnak volna napja, ma mennyé kén a földnek válni, hogy megváltóját béfogadja. Ma úgy kén, hogy egymást öleljék szívükre mind az emberek, de nincs itt hála, nincs itt béke, beteg a világ, nagy beteg. Kihűlt a szív, elszállt a lélek, a vágy, a láng csupán a testé, Heródes minden földi nagyság, s minden igazság a kereszté. Elvesztette magát az ember, mert lencsén nézi az eget, megátkozza világra jöttét, beteg a világ, nagy beteg. Ember ember ellen csatázik, mi egyesítsen, nincsen eszme, Rommá dőlt a messiás háza, tanítása, erkölcse veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet. Hatalmas ég, új messiást küldj, beteg a világ, nagy beteg. Igaz ez, hogy beteg a világ, nagy beteg? És igaz ez, hogy nincs itt hála, nincs itt béke? És igaz ez, hogy ember ember ellen csatázik, és nincs egyesítő eszme, és rommá dőlt a messiás háza, meg dőlnek rommá emberi kapcsolatok? Elvből kidobtam otthon a televíziót, mert azt mondtam egyszer valamikor az életemben, hogy csak ez igaz rajta keresztül felém, hogy nincsen eszme, és rommá dőlt a messiás háza, és ember ember ellen csatázik a képernyő, nincsen televízió, de ma, amikor kiléptem az utcára, ez a tény szembesített ezzel az állapottal, hogy beteg a világ, nagy beteg. Amikor újságok, magazinok címlapján feltűnt új, fiatal arcok, akik azzal büszkélkednek, hogy ők politikusokat hoztak a hálószobájukba pénzért. És én azzal szembesülök, és azt adom át, hogy ilyen világban élek, ahol beteg az erkölcs, és beteg a szellem, és beteg a tisztaság. Mert árad ez a hír, hogy Uram, akit te szeretsz, ez a világ, benne az ember, benne az érték, benne a kapcsolat, egyszer-egyszer pedig a saját szívem beteg. Nézzétek, döntő mondat. Ki tudtam-e mondani ezt? Nézzétek, egyszerű szavak. Uram, akit te szeretsz, beteg. Nézzétek a sorrendet. Hogy mi uralja ezt az állapotot, a betegség, az állapot, a fájdalom. Ez a szó uralja azt a helyzetet, hogy Uram. Nem ezzel a mondat, nem ezzel a szóval kezdődik, hogy beteg, és visszafordíthatatlan, hanem ezzel, hogy Uram. Vagyis ebben a helyzetben is van valaki, aki hatalmasabb mindannál, ami körülöttem van. Aki hatalmasabb annál, amiben most szenvedek. Uram! Na ezt az Urat hívják ők be ebbe a helyzetbe. Engedd meg, hogy ezzel a kérdéssel kínálja Isten igéje a megoldást ma este. Ki mondta te ezt a mondatot? A saját szívedre nézve. Uram, íme, az én szívem beteg. Uram, íme, az én szívem magányos. Uram, íme, az én szívem csalódott. Uram, íme, az én szívem bizonytalan. Uram, íme, azok az emberek, akiket én szeretek, azok betegek. Beteg a házasságuk, beteg a szeretet kapcsolatuk, senkire nem akarom ráerőltetni. Ha valakinek most az életében ez a szó nehezedne rá a hétköznapokra, hogy beteg, akkor hadd kérjek ma ennyit, hogy csak ennyit mondj ki. Uram, íme, akit te szeretsz, beteg. Hogy az állapotod imádsággá legyen. Mert hogyha imádsággá lesz az állapot, akkor történik csoda. Nézzétek, a hír Jézusnál, de Jézus nem tesz semmit. A történetet jól ismeritek. Napok telnek el, ki tudja hány nap. A fiatal családtagok féltő szeretettel szorongva lesik az érkező Jézust, aki majd eljön és cselekszik. De hol van Jézus? Mert imádság már volt, de válasz még nincs. Hol van Jézus? Meddig kell még Jézusra várni? Én nagyon sokszor hallottam ezt a kérdést velem szemben ülő kedves testvérektől. Imádkozás már volt, Jézus elé vittem az ügyet, de hol van a válasz? Nézzétek meg, hogy Jézus válasza és a megfogalmazott velük kapcsolatos terve között óriási szakadék tátong. Mert Jézus válasza ez, hogy nem megy el. Jézus válasza az, hogy Lázár meghal. Ez a válasz. De ott van egy csodálatos krisztusi terv, amelyet ő így mond, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való. Hogy dicsőítessék által az Isten fia. Nézzétek meg! A válasz az, hogy nem megy el. Nem is üzen. Csönd van. Aztán jön a halál. De van ott egy mögöttes krisztusi terv. És eltelnek napok. Én tudom, hogy a te életedben nem napok, hónapok, olykor évek telnek el, amikor ezt az imádságot már kimondtad, hogy Uram, íme, akit te szeretsz, de nem jött válasz, csönd van. Ez a szerető Jézus hallgat, és nem cselekszik. És közben az események úgy alakulnak, hogy valaki meghal. És te tetted fel a kérdést, hogy meddig kell még várni. Évekkel ezelőtt tette fel nekem valaki a kérdést, 2 éven keresztül. Ő egyébként 4 éven keresztül imádkozott beteg Lázárja gyógyulása érdekében. 4 gyermek mellett, édesanyaként, társként, feleségként imádkozott így, hogy Uram, íme, akit te szeretsz, az beteg. És ő tőlem ennyit kérdezett, hogy mire várok még, hol a válasz? Aztán ugyanez a szív, aki engem kérdezett, hogy meddig várjak, azt kérdezte, amit itt Mária és Márta, hogyha itt lettél volna, nem halt volna meg a mi testvérünk, mert az ő Lázárja is meghalt. És abban a pillanatban Jézus válasza és Jézus terve között áthidalhatatlan szakadék volt. És te ezt fogod tőlem ma este megkérdezni, hogy meddig várjak még? A válasz nagyon kemény lesz. De nézzétek meg, a válasz az ige válasza. És akiben van lélek általi nyitottság az Isten válaszait elfogadni a saját szíve válaszai helyett, akkor nézzétek meg, meddig kell várni? A válasz ez, hogy addig, amíg Lázár meg nem hal. Meddig kell várni? Amíg Lázár meg nem hal. Miért? Azt mondja Jézus azért, hogy valami nagyobb dolog történjen. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy örülök, hogy nem voltam ott. De majd elmegyek, és majd meglátjátok az Isten terveit. Az Isten terve így hangzik, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való. Meddig kell várni? Addig, amíg Lázár meg nem hal, és csak egy valaki marad. Csak egy valaki marad. Az a valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki ha bennem hisz, ha meghalt is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Ezért kell Lázárnak meghalni, hogy ez a mondat egyszer elhangozzék, és hogy én egyszer komolyan vegyem ezt az evangéliumot. Hogy itt valaki azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Sőt, erről a valakiről azt mondja az ige, ez volt a mai textus, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Legyünk ma este őszinték, én csak a saját szívemet merem kérdezni. Kitől vártam én az életet, meg a szívem gyógyulását? Kitől vártam én a szívem sorsának, hangulatának, állapotának a jobbra fordulását? Miért kellett Lázárnak meghalni? Miért kellett álmaimnak és vágyaimnak meghalni? Bocsássátok meg, nagyon kemény ez a helyzet. Miért kellett mellőlem embereknek meghalni? Kapcsolataimat halálba adni összetört fájó szívvel, amikor azt kellett átéljem, amit a napokban mesélt valaki nekem, megdöbbentem, hogy ilyen van, hogy egy kedves, tiszta szívű fiatal leány, amikor keresi a szerelmet, akkor jön valaki, aki úgy tűnik fel, hogy ő a szerelem és az élet embere, már-már ezt mondja, hogy én vagyok számodra a feltámadás és az élet, majd mellettem új boldogságra támadsz. És eltelnek hónapok, és azt mondja, hogy annyira megutálta ezt az embert, pedig évekig álmodozott róla. Kitől vártam én a feltámadást? Emlékeztek József Attila soraira? Miért kell Lázárnak meghalni? 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám, mint lenge könnyű leány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged, de nem futja már, látom az időből, a tömény tűz eléget. Nem így volt, hogy én lágy őszi tájból, meg sok kedves nőből, kedves szívből, kedves arcból próbáltam összeállítani az én szívem új boldogságra történő feltámadását. Miért kell meghalni a Lázárnak? Miért kell nekem addig várni, hogy meghaljon Lázár? Hogy ne maradjon senki, csak egy valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki, ha bennem hisz, annak van élete, annak lesz újulása, az támadhat fel új életre, új reménységre, új boldogságra és új békességre. Eljutottam-e már ide? És volt-e bennem alázat elfogadni, hogy az ő válasza az volt, hogy Lázárnak meg kell halni. De az ő terve az, hogy eljussak ide, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és azokat, amelyek nincsenek, végre ne őszi tájból, hangulatból, élményből, mámorból, új szerelemből, hanem egyedül az Istennel való kapcsolatomból merítsen, mert ez az evangélium. És vallom, hogy ennek kell megtörténnie annak érdekében, hogy a mi életünk új életre támadjon. Én sokatokat ismerlek, Istennek adok értetek hálát. Különösen azért adok hálát, amikor azt látom, hogy új életre támadtál, mert ismered a titkot. Hogy ez a valaki azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, de benne, hogy aztán majd igazság legyen ez is rám nézve. Hogy ez a betegség, ez az állapot, ez a csalódás, ez a bizonytalanság, ez a fáradtság, ez legyen az Isten dicsőségére. Hogy lesz az Isten dicsőségére? Hát úgy, hogy az életem megváltozik. Az övék is megváltozott. Emlékeztek rá, 2 héttel korábban ezt a változást láttuk, hogy miként gazdagodott meg ez a közösség. Mert átélték ezt a csodát, hogy szerette vala Jézus Lázárt, Mártát és Máriát. És egyszer azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki! Lázár, jöjj ki! Jöjj ki abból az állapotból, amiben vagy! Jöjj ki abból a csalódásból, amiben vagy! Jöjj ki azokból a félelmeidből, amiben vagy! Jöjj ki abból a közönyödből, amiben vagy! Jöjj ki beteg szíved folyamatos önsajnálatából! Lázár, jöjj ki! És Lázár kijött, és új életre támadt. Befejezem egy gondolattal, miért hát a betegség? Miért hát a halál, és miért a meg nem hallgatott imádság és a hónapokkal teli várakozás? Így mondja egy helyen a költő, éld át ezt is. Mert a beteg ember éli ezt át. Aki egészséges, az inkább rohan és tervez és küzd és akar. A költő átélte egyszer a beteg ágyon, talán a kórházban, hogy lehet ezt másképp is. Azt mondja valahol Turmezei Erzsébet, most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Engedem azt, hogy szabad legyek attól a gondolatomtól, hogy más kell szeressen engem ahhoz, hogy boldog legyek. Engedem, hogy szeressen ő, és nincsenek feltételeim, hogy hogyan. Csak odaadom magam neki. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem, ívemet nyitom. És akkor ő azzal válaszol, hogy új életre fog téged támasztani. Uram, akit te szeretsz, beteg. Lázár, jöjj ki. És éld át ezt, hogy most nem sietek, nem rohanok. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Hát engedjük így, hogy szeressen bennünket az Isten, és formáljon át a szívünkben, a kapcsolatainkban, egész életünkben új életre gyújtult emberré, az ő dicsőségére. Hajtsuk meg fejünk a csendes egyénkkel, imádkozzunk. Úrunk Jézus, köszönjük, hogy ma csak ennyit kell mondanunk, Uram, akit te szeretsz, beteg. És köszönjük, hogy ki sem kell mondjuk, de te tudod, hogy mi hogyan fogalmaznánk, Uram, íme, akit te szeretsz. Csalódott, magányos, fáradt, bizonytalan, túlterhelt. Urunk, olyan jó, hogy nekünk nem kell ma többet mondanunk. Urunk, köszönjük te néked, hogyha a te válaszod és a te terved, ha még nem is értenénk, hogy hol találkozik, de egyszer találkozni fog. Mert a válasz lehet, hogy ma ennyi, hogy halálba kell adni. De a terved így hangzik, hogy ez a betegség az Isten dicsőségére való. Hogy eljussunk végre ide, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Szeretnénk benned megtalálni az életet, ami bennünket boldoggá tesz, ami bennünket önfelett fiatallá tesz, ami bennünk képes lezárni a múltat, és mer derűvel és reménnyel előre pillantani. Urunk, szólíts meg bennünket így, hogy jöjj ki, jöjj ki, és akkor mi ki fogunk tudni jönni. És akkor engedjük, hogy öleljen a fény, és áradjon belénk, és teremtsen újjá. Engedd, hogy engedjük, hogy te bennünket szeress. Köszönjük, hogy ez ma is lehetséges. Munkálkodj a szívünkben, feltámadott élő Krisztus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.